A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Takács Ernővel, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnökével, és hogy, ahogy ígértem, beszélünk is részleteiben arról a javaslat csomagról, illetve azokról a javaslatokról, amelyeket a napokban juttatott el a kormány számára az Egyesület. Azt mondták, illetve azt írják, hogy olyan megoldási javaslatokban gondolkodtak, ami mindenki számára kedvező, aki az ingatlan piacon ott van, tehát jól járjon, vagy hát legalábbis ne szenvedjen nagyobb kárt a fejlesztő, a vásárló, és a költségvetés is bevételekhez jusson. Hát azért ez nem könnyű egy ilyen javaslatcsomagot kidolgozni, gondolom, hogy azért mindenki jól járjon.
Igen, de az üzleti életben sikerül, tehát mi úgy szoktuk mondani, hogy ezek a win-win üzleti szituációk, amik mind a két félnek előnyös, ezek elég optimizmust adnak nekünk, hogy azt gondoljuk, hogy a kormányzattal is egy hasonló kompromisszumos javaslatot létre lehet hozni. A mi javaslatunkat lényegében két részre bontanám. Az egyik egy azonnali intézkedési javaslat, ami a jelenleg eszkalálódó piaci helyzet rendezését szolgálná, megnyitatná a lakáspiacot, és ezt az időnyomást, ami a 2019. december 31-i határidőt
december... Ez arra vonatkozik, hogy az új lakásvásárlások esetében az adásvételi szerződéseknél mely körre vonatkozzon még az 5%-os áfa, mert itt nagyon nagy a bizonytalanság a piacon, ezt én is személyesen tapasztaltam, hogy aki most vág bele új lakásvásárlásba, az nem elég, hogyha az ügyvédjét viszi magával, hanem jó, hogyha egy adószakértőt is magával visz az adásvételi szerződés megkötéséhez, mert nagyon bonyolult az, hogy mikor és meddig lehet még az 5%-os áfát
érvényesíteni. Így van, tehát mi ezt a gordiuszi csomót vágnánk át, és egyébként egy olyan javaslatot tettünk, ami egyszer már működött és bevált, és jól működött a 2009-ben, amikor a áfa általános 20%-os mértékét 25%-ra emelte a kormány, akkor is ez volt a megoldás. Nevezetesen, amennyiben 2019. december 31-ig a földhivatalba benyújtásra kerül az ingatlan adásvételi szerződés, a függetlenül attól, hogy 2020-ban lesz a műszaki átadás átvétele és a végszámla kiállítása a vásárlónak, még az 5%-os kedvezményes áfával adózik. Én azt gondolom, hogy ezzel levesszük az időnyomást a piacról, sőt tovább megyek, még növelni tudjuk a piacra bevitt lakások darabszámát is, mert ebben az esetben, ha ezt a kormány ősszel kihirdetni ezt az intézkedést, akkor még további projektek indítására is lehetőség lenne, hiszen még csak 2008. szeptemberét írjuk, és 2020 első negyedévéig még projekteket, amelyek egyébként már rendelkeznek építési engedéllyel, mert arról beszélek, még el lehet vinni akár 80-90%-os műszaki megvalósítási állapotig. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ezzel ezt a piaci helyzetet, ez megnyugtató lakhatna a piacra, kezelni lehetne, és ami nagyon fontos, hogy az áremelkedés mértékét is jelentősen visszavenné ez az intézkedés. Ugye ezt van egy ilyen ökölszabály, hogy minden amennyiben 1%-kal növelem a kínálatot a lakáspiacon, az kb. 3%-os lakásárcsökkenés jelent. Uh-huh. Tehát ez is mutatja, hogy ennek miért van jelentősége, és úgy gondoljuk, hogy ez mindenképp üdvözlendő lenne. Annál is inkább, mert hogyha visszaemelésre kerül az áfa plusz 22%-kal 27-re, nem mindegy, hogy például Budapesten egy 750 ezer forintos bruttó átlagára számolom rá a plusz 22%-ot, vagy mondjuk egy 700 ezer forint körüli átlagára, mert a piac nem előre árazza be az áfemelést, hanem utólag teszi rá nyilván azt a 22%-ot a kormány. Tehát átmeneti intézkedésként ez az első csoportja a javaslatunknak, ezt javasolnánk, hogy a piac megnyugodjon, és így időt is nyerünk, nem csak az időnyomást vesszük le magunkról, hanem időt nyerünk arra, hogy kidolgozzuk idén még, vagy akár jövő tavasszal azt a megoldást, ami jó a kormánynak is, jó a költségvetésnek, jó a lakáspiacnak, jó a lakásfejlesztőknek, jó a lakásvásárlóknak, és jó a bankoknak, akik egyébként finanszírozzák a lakófejlesztéseket is, és a vásárlókat is. Ez a második csomag. Itt pedig mi azt javasoltuk, hogy lépjen ki a kormány az áfa csapdából, ami ugye annak köszönhető, hogy bevésődött nálunk ez az 5, 18 és 27%-os mértékű áfa, és a kormánynak nincs más lehetősége, mint hogy ebbe a három csoportba próbálja sorolni az adott terméket vagy szolgáltatást. Mi azt mondjuk, hogy ebből lépjünk ki.
És ennek mi lenne a módja?
Mi az illetéktörvény felülvizsgálatát javasolnánk.
Tehát ez az a bizonyos eladói illeték, amit behoznának a körbe.
Mi bevezetnénk egy új illetéket, nevezetesen 2020. január 1-től 5%-os mértékű eladói illetéket, ami azt jelenti, hogy aki használatvételi engedély nélküli lakást értékesít, jellemzően ugye fejlesztő, lakófejlesztő, azok 5%-os eladó illetéket kötelesek fizetni a költségvetésbe.
Ez azt jelenti, most itt meg egy pillanatra, amikor ez azt jelenti, hogy önök, a fejlesztők, az Egyesület tagjai önként és dalolva vállalnak egy 5%-os többletterhet?
Azért, mert tisztáljunk azzal, hogy a kormány változtatni kíván az adó teher mértékén, és azt gondoljuk, hogy ha nem az áfa körben maradunk, hanem az illeték szabályozásba bevezetünk egy úgynevezett eladó illetéket, akkor a kormány kezében olyan eszközt adunk, amivel a későbbiekben is az Európai Uniótól függetlenül élhet, tisztán költségvetési bevételhez jut.
Ez azt jelenti, hogy akár emelhetné
is. És akár emelhetné is, hogyha úgy érzi, hogy a lakáspiac ezt elbírja, és megjegyzem egyébként, hogyha beállna ez a 35 ezer, 40 ezer körüli éves új lakásdarabszám, akkor az áremelkedés mértéke is 3%, évi 3-4% köré szorulna vissza, hiszen állandóan van kínálat a piacon, a kereslethez tudna rendeződni a kínálat, és ennek függvényében a kormány dönthet úgy, hogyha túl sok ez a lakásszám, akkor emeli ezt az eladó illetéket, ha túl kevés, akkor csökkenti ezt az illetéket. Mi azt látjuk összességében, hogy az adó terhe egy új lakásnak az nagyjából akkor jó, hogyha az 20%-ot nem harangja meg. Ebben benne van az áfa, ebben benne van az eladó illeték, és benne van a jelenleg 4%-os vevői illeték is. Tehát jelenleg ugye a hatályos szabályok szerint egy új lakásra 5% áfa és 4% vevő illeték terhelődik, ez 9%. Mi azt mondjuk, hogy január 1-től, 2020. január 1-től ez legyen plusz 5%-kal 14%, és akkor még mindig van mozgástere a kormánynak. Tehát ezt mi ingatlanfejlesztők javasoljuk, és ezt mi úgy gondoljuk, hogy ezt mi ki tudjuk gazdálkodni, illetve el tudjuk fogadni.
És hogy meg is egyeztek az Egyesület tagjai? Ez egy szakmai egyeztetés
eredménye, hogy azt mondjuk, hogy egy ilyen új eszközzel sokkal rugalmasabban tudjuk szabályozni a piacot, és mivel mi hosszú távon gondolkodó és hosszú távon fejlesztésekben érintett vállalatok vagyunk, ezért nekünk fontos a kiszámíthatóság, és az, hogy a kormánynak meghagyjuk a mozgásteret arra, hogy a költségvetési szempontokhoz tudja igazítani az adóteher mértékét, de elmondjuk, hogy szerintünk a piac mekkora adóterhet bír elviselni, és ezért is mondjuk ezt a 20%-os plafont. Még annyit a vevő illetéket illetően, hogy jelenleg ugye 15 millió forintos értékhatárig nem kell fizetni illetéket, hát ez 2004-ben vagy 2005-ben, ha jól emlékszem, megállapított érték, ez elég alacsony. Én úgy gondolom manapság, mert nem itt tartanak az árak, tehát ezt a limitet én azért mindenféleképpen megfontolásra javaslom a kormánynak, hogy vizsgálja felül. Ezzel a vásárlók járnak jól, több pénzük marad, hogyha kevesebb illetéket kell fizetni, mert az e fölötti résznek a 4%-áról beszélünk, ugye értelemszerűen. Tehát itt is érdemes lenne ezt a vevő illetéknél megvizsgálni, ezzel kapcsolatban is megtettük a javaslatunkat a kormány felé.
És visszatérve még az eladói illetékre, hiszen azért ez egy nagy újdonság szerintem, amit bevezetnének, vagy amit felvállalnának. Én végeztem itt most egy röpke fejszámolást a beszélgetés közben, és ugye említette, hogy ez a 2020-tól ez a 5% áfa, 5% eladói illeték, 4% vevő illeték, az ugye így jön ki, ez a 14%, de hát ugye, hogyha visszaáll mégis a 27%-os áfa kulcs az új lakások esetében, akkor ugye 27% áfa, aminek egy része persze ugye uniós kötelezettségként, tehát ez nem csak a magyar költségvetés bevételét jelenti, de akkor is az olyan 27% áfa plusz a 4% vevő illeték az 31%, tehát azért itt még mindig nagyon nagy különbség van, hogyha csak a költségvetési oldalt nézzük.
Így van. Ez a számítás így korrekt, ezen nem is tudok vitatkozni. Azzal viszont, hogy hány darab új lakás lesz, amire ezt a 31%-ot tudja a kormány érvényesíteni, azzal kapcsolatban viszont nekem az a rossz hírem, hogy semennyi. Tehát a mi számításaink szerint, és ez bármelyik hallgató leellenőrizheti, hogyha fölmegy bármelyik népszerű ingatlanos hirdetési felületre, vagy ügynökhöz elmegy, és azt mondja, hogy ő 2020-2021-re kérne ajánlatot új lakásra, nem fog találni, mert gyakorlatilag nincs meghirdetve ilyen projekt. Tehát a fejlesztők nem terveznek indítani új lakásprojekteket 2020-21-re. Ennek az az oka, hogy nem látjuk a fizetőképes keresletet erre a lakására.
Mondok és nem lehet, hogy ebben még ott van az a bizonytalanság, hogy nem lehet tudni, hogy végül is hogyan alakulnak ezek a kulcsok, akár ez a tervezett illeték, vagy akár az áfa kulcsok,
így
vagy
van.
Alakulnak.
Tehát egyrészt nem látjuk az építőipari kapacitást, hogy 2020-ben ez rendelkezésre fog állni, nem látjuk azt, hogy mekkora költségen tudunk építeni, nem látjuk azt, hogy mennyiért tudunk telket venni, és nem látjuk azt, hogy 27% áfát kell rátenni a vételára, vagy nem. Egyébként csak mondok egy példát, tehát hogyha egy 720 ezer forintos bruttó négyzetméter ár lakásnak a, mondjuk egy 60 négyzetméteres lakásnak a áfája megemelkedik 27%-ra, az a bruttó vételára 10 millió forinttal emeli meg. És nem látjuk azt, hogy jó lehet a kormány jelezte, hogy szociálpolitikai és egyéb módon többletforrásokat fog folyósítani a vásárló oldalon, de nem látjuk azt, hogy ez ki jogosult, egyelőre ez nem látszik. De hogy ez a 10 millió forint honnan kerül elő? Tehát ki fogja ezt
most a... Most ugye lehet hallani a csok további bővítéséről, de az elsősorban a kis településeken épülő új lakásokra, vagy új családi házakra vonatkozna, de hát még ez így is van. Ugye homályos.
Tehát kétségtelen az, hogy a 27% az több, mint az 5, és kétségtelen az, amit ön is mondott, hogy a 31% meg több, mint a 14%. De itt szerintem a kormánynak azt kell átgondolni, hogy ő most megpróbál-e áfa oldalon többletbevételhez jutni, és az visszajutatni szociálpolitikai célokra, nyilván ez az ő döntése, vagy továbbra is a GDP növelésében érdekelt, vagy továbbra is fontos neki az, hogy a magyar lakásállomány megújítási rátája az közelítsen az 1%-hoz. Egy kis magyarázat ehhez, Ausztriában ez 1,4%, Lengyelországban 1,25%, ez a lakásállomány kicserélődéséhez szükséges szám, tehát Magyarországon 4 millió lakás van, hogy évente 40 ezer új lakás épül, akkor 100 év alatt, vagyis 1%-os megújulási rátával kicseréljük a lakásállományunkat. Hogyha jelenlegi számot nézzük, Romániában és Csehszlovákiában ez 0,6%, nálunk 0,3%. Tehát jócskán el vagyunk maradva a régióban is.
Sőt, én láttam olyan térségbeli országot, ahol ez egy fölött van.
Tehát így van, 1,2, így van, 1,3. Így van. Tehát Lengyelországban 1,2, igen, tehát, igen. És ott megy is a piac. És,
de ott
és
is van kedvezményes áfa.
Van, tudom, van 8%. Uh-huh. Lengyelországban 8% az áfa, sőt Lengyelországban az építőipari kivitelezői szolgáltatás, tehát magyarul a szerelőknek a díja is 8% áfával adózik, és az építő anyag is 8% áfával, tehát nem csak a termék maga, hanem az előállítás és a nyersanyag is 8% áfa.
Ez érdekes, hogyha a környező országokat vesszük alapul, vagy példaként, ahol egyébként tényleg több helyen van kedvezményes áfa a lakásépítéseknél, ugye Lengyelország, mert ha jól tudom, akkor Romániában is, és hát Szlovénia különösen érdekes, mert ha jól tudom, akkor ott a kedvezményes áfa kulcs viszont úgy vehető igénybe, hogyha saját lakhatás céljára történik a vásárlás. Tehát éppen ezt a fajta befektetői ingatlan vásárlást próbálták korlátozni. Ez például nem lehet egy lehetséges példa?
Abszolút lehet. Tehát nekünk az ügyfeleink, mi elsősorban a lakófejlesztéseinket a lakhatási célú vásárlóknak indítjuk. Az, hogy a befektetői piac ilyen, az annak köszönhető, hogy a kamatkörnyezet, a betéti kamatkörnyezet ilyen alacsony, hogy az növekedni fog, akkor nem hiszem, hogy bibelődni fognak az emberek a lakással, meg a lakásbérbeadással, hanem egyszerű bankbetétekkel megoldják. Itt egy nagyon fontos feltételről, tehát, hogy a befektetői piacsal. A mi javaslatunk ezt az eladói illetéket erre is tudná használni. Nevezetesen mi azt mondjuk, hogy ha 5 éven belül valaki újból értékesíti a lakását, akkor arra is 5% eladó illetéket kell fizetni. Vagyis ez a rövidtávú spekuláció, aki évekre, ez tipikus, ebben semmi, hogy mondjam, kivetni való nincsen. Vannak olyan ügyes befektetők, akik egy nagy lakóprojekt előértékesítési akcióiban 10% kedvezménnyel mondjuk megvásárolnak lakásokat, és a projekt megvalósulását követő években már az akkori piaci áron egyből el is adják. Ezzel felhajtják az árakat, a használt lakáspiaci tranzakció kreálódik, miközben még egy újszerű lakásról van szó. Ők realizálják a nyereséget. Mi azt mondjuk, hogy ezeket a egyébként árfelhajtó tranzakciókat, például ugyancsak egy ilyen 5%-os eladó illetékkel lehetne kordában tartani, és bizonyos szinten tartani. Nyilván teljesen kizárni nem lehet őket, de ez egy jó módszer arra is, hogy ezt a befektetői motivációt helyén kezeljük.
Ja, belegondolunk, akkor talán nem tévedek, hogyha azt mondom, ilyen eléggé sajátságos a magyarországi lakás szerkezet, és érdekelne a véleménye ezzel kapcsolatosan, hogy miért nincsenek igazán bérlakások, vagy piaci alapon épülő bérlakásprogram, miért nem indult el az elmúlt években, hiszen többnyire saját lakásban, saját ingatlanban gondolkodnak Magyarországon az emberek, ami mindenképpen gátja például a mobilitásnak, erről már érintőlegesen volt szó. Látjuk, hogy Nyugat-Európában, különösen Észak-Európában, de hát a tengeren túlon az Egyesült Államokban egész más a trend, ott általában bérelnek lakásokat az emberek, és akár több száz mérföldet költöznek egyik államból a másikba, hogyha ott kínálkozik egy jobb munkalehetőség. Miért nem indult be vajon Magyarországon ez a fajta lakásbérlés, illetve ez a piaci alapú bérlakásépítés?
Nagyon-nagyon fontos témához érkeztünk. A magyar lakásállomány több szempontból rendkívül problémás. Olyan kódolt problémák vannak a magyar lakásállományban, amit kizárólag üzleti alapon nem is biztos, hogy lehet kezelni és meg lehet oldani. Mire gondolok? Például az energiahatékonysága a meglévő lakásállománynak több mint az 50%, kb. 54% a rossz, kiemelkedően rossz, vagy nagyon gyenge minősítésű, ami azt jelenti, hogy mivel az energiafelhasználás 33%-a, egyharmada a háztartások energiafelhasználását jelenti, 20%-a a közlekedés, és csak ezután jön az ipar, amit energia használó. Ezért nagyon fontos lenne, hogy az energiahatékonysági szempontok miatt minél több korszerűbb új lakás épüljön, és ezek jellemzően nem az önálló családi házak, hanem ezek jellemzően a korszerű szigeteléssel megépített társasházak, és hozzáteszem, hogy egy nagyon jó uniós szabályozás alapján 2021-től már csak közel nulla energiafelhasználású lakóépületeket lehet értékesíteni és piacra vinni, ami azt jelenti, hogy ezen a mutatón nagyon nagy javulás lehetne elérni.
Tehát ugye, amikor áremelkedésről beszélünk, igen, azért van egy minőségbeni javulás is, és van egy minőségbiztosítási rendszer is, gondolom, az építőiparban.
Tehát a magyar lakásállomány nem hatékony energiafelhasználás szempontjából, elavult műszaki szempontból, elhelyezkedés szempontjából egy korábbi társadalmi beállítódást tükröz, ugye ez a vidék urbánus lakószerkezet megfordult, ugye éppen tavaly volt az, amikor a föld lakosságnak nagy része már közzétette az ENSZ, hogy már városokban lakik, van egy nagyon erős urbanizációs hatás, amit figyelembe kell venni, és nyilvánvaló, amikor valaki lakás helyszínt választ, akkor munkahely helyszínt is választ ahhoz, és nyilván oda költöznek, ahol jó munkahelyet találnak az emberek. Mm. Ezért vannak lokális problémák, van, ahol lakás túlkínálat van, van, ahol lakás kereslet van. Budapesten az árak azért ilyen magasak, azért a négyszerese, mint a vidéki lakásár jelenleg Budapesten, mert az emberek ezt az életminőséget képzelik, és ide
szeretnek. Amikor például indul dolgozni egy ilyen beruházás, mint a Debrecenbe tervezett BMW gyár, akkor most mondhatjuk, akkor felkészül Debrecen, a debreceni ingatlan piac ilyen esetben?
Így van, fel kell, hogy készüljön, mert ez a beruházás sikerének is az az egyik korlátja, hogy találnak-e helyben képzett munkaerőt, ennyit, amennyit a BMW igényel, vagy ha nincs, akkor honnan hoznak oda, és ők hol fognak lakni, és kell nekik tudni építeni lakást. Uh-huh. Tehát ezért is fontos az, hogy itt gyakran a gazdasági növekedésnek a korlátja a társadalmi mobilitás hiánya, uh-huh, ami Magyarországon sajnos jellemző. Az, hogy mi magyarok szeretünk a saját tulajdonunkban lakni, ez úgy önmagában nem okoz akkora problémát, hiszen amikor valaki a saját tulajdonán lakik, akkor egy biztos egzisztenciája van.
Tehát az
van
a családi befektetése, vagyon.
Az a családi vagyon, így van. És egyébként ezt az aspektust is kiemelném, tehát amikor az árdrágulásról beszélünk, hogy mentek föl a lakásárak, 2017-ben volt az a pillanat, először, amikor az új lakások árának emelkedése nek a mértéke megelőzte a használt lakás emelkedés értékét. Tehát sokkal jobban emelkedtek 2017-ig a használt lakásárak, mint az új lakásárak, amit, ahogy elkezdtek emelkedni, és ezáltal az összes magyar lakástulajdonosnak az vagyona növekedett, hiszen minden használt lakás ára és értéke növekedett. És megjegyzem azt is, hogy az az is fontos dolog, mert hogyha valaki elköltözik egy városból egy másik városba, vagy elkezd építkezni, mert egy lakásból családi házba költözik, akkor az ő lakása megjelenik a piacon. Ezáltal minden egyes ilyen változás minimum két tranzakciót jelent. De hogyha azt nézzük, hogy amikor szétköltözés van, vagy ketten összeköltöznek, akkor már 3 tranzakciót jelent. Tehát itt ez azért óriási felelősségű döntések ezek, hogy bizonyos számokhoz hogy nyúlunk hozzá, meg az adott terhet hogy változtatjuk, melyik társadalmi réteget támogatjuk ebben, mert ez a gazdasági növekedés egészére ráhatással van.
Visszatérve még az Egyesület javaslat csomagjára, ez már ott van a kormánynál, illetve az illetékes tárcánál. Reményeik szerint mi lehet, vagy mi lesz a menetrend? Most ugye nyilván, hogy augusztus közepén a kánikula csúcsán, nyilván, hogy nem nagyon érkeztek még visszajelzések.
Így van, nem is vártuk, hogy azonnal visszajelzést kapjunk. Mi reálisan azt gondoljuk, hogy szeptemberben kapunk ezzel kapcsolatos visszajelzést. Mi szakmai egyeztetést kértünk pénzügyminiszter úrtól, egy lehetőséget arra, hogy a mi szakértőink és a minisztérium szakemberei közösen átgondolják a javaslatainkat, megbeszéljük, és oda is írtuk egyébként a javaslatunk végére, hogy mi minden hasonló elveken alapuló és hasonló hatásokat biztosító javaslatot egyébként el tudunk fogadni és támogatunk, mert tiszteletbe tartjuk azt, hogy a költségvetés stabilitása, a családpolitika, az a kormányzat felelőssége és hatásköre, tehát mi nem akarunk ebbe túlzott mértékben szerepet vállalni és belefonni. Mi azt gondoljuk, hogy mivel felelősséget érzünk az ingatlanpiacért, felelősséget érzünk a lakáspiacért, nekünk kötelességünk az általunk előrelátott folyamatokról tájékoztatni a döntéshozókat, hogy ők ennek ismeretében alkossák meg aztán a végleges döntésüket. Összességében én optimista vagyok, mert a számok jók, tehát a 2015 évvégi döntés az 5%-ról az igazolt minket, mi amit állítottunk 14-be, azt az élet utólag beigazolta, és ez talán ad nekünk annyi kreditet, ad nekünk annyi reputációt, hogy a további javaslatainkat is ilyen felelősséggel vizsgálják meg és gondolják át.
Úgy látja egyébként, hogy van elegendő idő, van kellő idő, most ugye szűk másfél évig van még érvényben ez a kedvezményes 5%-os áfakulcs.
Azért is bontottuk ketté a javaslatunkat, tehát hogyha az átmeneti intézkedés megszületik, akkor a piac megnyugszik, ezt mindenféleképpen szeptember-október
folyamán
megkérdezni.
Tehát ez az, ami az adásvételi szerződéseknek.
Ami az adásvételi szerződéseknek a földhivatali érkeztetéséhez köti az áfa mértékének a megállapítását. Ezt szeptember-októberben mindenképp meg kellene hozni, hogy a piac megnyugodjon. A másikra van időnk, tehát arra akár fél év is lehetséges, tehát arra számos javaslatot meg lehet vizsgálni, és ezért bízunk abban, hogy van még elég idő arra, hogy a 2020. január 1-től bevezetésre kerülő rendszert a legnagyobb körültekintéssel kidolgozzuk és letárgyaljuk.
Hát izgatottan várjuk, és nem csak mi, szerintem nagyon sokan, akik az ingatlan piacon érdekeltek, már pedig szerintem mindenki érdekelt valamilyen módon az ingatlan piacon. Várjuk a fejleményeket. Az elmúlt órában Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Az interjú elkészítésében Módos Márton főszerkesztő közreműködött. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.